Hamai Zsoltárral hadd köszöntsem a testvéreket. A 127. Zsoltárban ezt mondja Isten: ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán és feküsztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek, de akit az Úr szeret, annak álmában is eleget ad. Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyamé gyümölcse jutalom. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Dicsérjük Istent, és énekeljük a 30. Zsoltár első versét: dicsérlek, Uram, tégedet, mert te megtartál engemet. Hallgassuk meg Isten igényét, úgy, amint szól hozzánk a Krónikák első könyve 17. részének első 15 versében, amit ülve hallgassunk figyelemmel. A Krónikák első könyve 17. részében így szól Isten igéje: amikor Dávid már a palotájában lakott, ezt mondta Dávid Nátán profétának: nézd, én cédrus palotában lakom, az Úr szövetség ládája pedig sátorlapok alatt. Nátán ezt mondta Dávidnak: tedd meg mindazt, ami szándékodban van, mert veled van az Isten. De még azon az éjszakán történt, hogy így szólt az Isten igéje Nátánhoz: menj és mondd meg szolgámnak, Dávidnak, hogy ezt mondta az Úr: nem te építesz nekem házat, hogy abban lakjam, hiszen attól fogva, hogy felhoztam Izrael fiait, nem laktam házban mindmáig, hanem sátorból sátorba, egyik hajlékból a másikba mentem. Amíg együtt jártam egész Izraellel, mondtam-e egy szóval is Izrael bármelyik bírájának, akinek azt parancsoltam, hogy pásztorolja a népemet: miért nem építettetek nekem cédrus házat? Most azért ezt mond szolgámnak, Dávidnak: így szól a seregek ura: én hoztalak el a legelőről, a Junyáj mellől, hogy fejedelme légy népemnek, Izraelnek. Veled voltam mindenütt, amerre csak jártál, kiirtottam előtted minden ellenségedet. Olyan nevet szereztem neked, amilyen neve csak a legnagyobbaknak van a földön. Helyet készítettem népemnek, Izraelnek is, és úgy ültettem el ott, hogy a maga helyén lakhat. Nem kell többé rettegnie, és nem nyomolgatják többé a gonoszok, mint kezdetben. Azt is kijelentettem néked, hogy házat fog neked építeni az Úr. Ha majd letelik az időd, és pihenni télsz őseidhez, fölemelem majd utódodat, az egyik fiadat, és szilárdá teszem az ő királyságát. Ő épít nekem házat, én pedig megerősítem a trónját örökre. Atya leszek neki, és az ő fiam lesz. Nem vonom meg tőle szeretetemet, ahogyan megvontam elődöttől, hanem házam és királyságom szolgálatába állítom, örökre, és trónja örökké szilárd lesz. Nátán pontosan e beszéd és látomás szerint beszélt Dáviddal. Isten áldása legyen az ő igéjének szívünkbe fogadásán, feleljünk arra imádsággal. Mindenható Istenünk, áldunk téged azért, mert valamennyire már ismerhetünk, és ez is olyan sokat jelent nekünk. Köszönjük, hogy kijelentetted magadat, és lehetővé tetted, hogy a benned hívők egyre mélyebben megismerjék szeretetedet, gondolataidat, akaratodat. Köszönjük, valahányszor bizalommal kérdezhetjük ezt, megérthetjük és cselekedhetjük. Bocsásd meg, valahányszor nélküled kezdünk el akciózni, és oly sok mindent teszünk, ahol nem tudakoltuk akaratodat. Kérünk, Atyánk, engedj most közel magadhoz minket. Akármilyen messze sodorodtunk, akármilyen nagy inségből, messze földről kiáltjuk felségedet, emelj magadhoz, és engedd megismernünk és cselekednünk akaratodat. Köszönjük, hogy te ismersz minnyájunkat, és annak ellenére, hogy ilyenek vagyunk, mégis van szavad hozzánk, és jövőt készítettél nekünk. Engedd megértenünk és komolyan vennünk szavadat, és segíts beleigazodnunk velünk való terveidbe. Segíts, hogy ne hiába töltsük itt most az időt. A te jelenléteddel szenteld meg ezt az alkalmat, és szentelj meg mindnyájunkat. Járjon át bennünket, igéd és szent lelked, tisztítson ki belőlünk mindent, ami számodra útálatos, szentelj meg minket az igazsággal. A te igéd igazság. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét a 78. Zsoltár mondatával hirdetem. Ő irgalmas, megbocsátja a bűnt, nem akar elpusztítani, sőt, sokszor visszafojtja haragját, nem engedi, hogy egészen fellobbanjon indulata. Amen. Énekeljük azt az Isten dicsőítő éneket, amit néhány hete tanultunk, a 252. énekünket, Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek. Üljenek ide a karosszékbe, ez nem jó. Szeretnénk a te parancsodnak engedve elcsöndesedni és elismerni, hogy te vagy az Isten. De még ebben is a te segítségedre szorulunk, szerető atyánk. Ajándékozz meg minket külső-belső csenddel, és a te halk és szelíd szavaddal. Amen. Isten igéjét, amelynek alapján szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, az előbb hallott igeszakasz folytatásában található, a Krónikák első könyve 17. részének 16-tól 20-ig terjedő versei így hangzanak. Akkor bement Dávid király az Úr színe elé, leült, és ezt mondta. Ki vagyok én, Uram Istenem, és mi az én házam népe, hogy eljuttattál engem idáig? Sőt, még ezt is keveselted, Istenem, és a távoli jövőre nézve is tettél ígéretet szolgált házának, és az egyre följebb emelkedő ember alakját láttad bennem. Ó, Uram Istenem! Kell-e még Dávidnak valamit is hozzátennie ahhoz, ahogyan te megtisztelted szolgádat? Hiszen te ismered szolgádat. Uram, a te szolgádért, a te szíved szerint vitted véghez mindezt a hatalmas dolgot, hogy e hatalmas dolgokat megismertesd. Uram, nincs hozzád fogható, sőt, nincs is rajtad kívül Isten. Egészen úgy, ahogyan hallottuk fülünkkel. Eddig az ige. Kedves testvéreim, az Ószövetségből a Krónikák első könyvét olvassuk most napról napra sokan, bibliaolvasó kalauzunk szerint. Ezekben a napokban éppen a Dávidról szóló fejezeteket. A mára kijelölt rész, amiből most ezt a néhány mondatot hallottuk, Dávid imádságát adja elénk. Arról van itt szó, hogy miután az egész Izrael királyának fogadta el Dávidot, ő megszervezte a közigazgatást, szép házakat, palotákat építettek a királynak, ünnepi keretek között Jeruzsálembe hozatta az Isten ládáját, a szövetség ládáját, legyőzte több ellenségét, és legalábbis egyelőre viszonylagos béke és nyugalom vette őt körül. És ahogy így, talán számára is szokatlan módon egyszer a palotájában ült és körülnézett, ezt mondta legfőbb tanácsadójának, Nátán prófétának. Nézd, én cédrus palotában lakom, az Úr szövetség ládája pedig sátorlapok alatt. Nátán pedig helyeselte Dávid ki nem mondott tervét, azt, hogy Istennek díszes, szép templomot akar építeni. Régi nagy álma volt ez a királynak, és egyre méltatlanabbnak tartotta azt, hogy miközben ő és sokan az ország polgárai közül már szép házakban laknak, az Isten tisztelet még mindig a viharvert sátorban folyik. Holott, ha valaki királynak tekinthető, az maga a mindenható Isten. Hiszen övé minden hatalom, ezért legyen az övé minden tisztelet és minden dicsőítés is. Ezt pedig méltóképpen kellene neki átadni. Ehhez valami méltó hely is kellene. Régóta dédelgetett vágya, szent szándéka Dávidnak, hogy minden épületnél díszesebb és szebb templomot építsen az Úrnak. És ime Isten embere, a próféta is egyetért ezzel. Csak hogy Isten nem helyeselte ezt. Olvastuk, hogy másnap visszaküldte Nátán Dávidhoz ezzel a kemény tilalommal, nem te építesz nekem házat, hogy abban lakjam. Hát kicsoda? És ő miért nem építhet? Kicsit később ezt is megmagyarázza neki az Úr, azt olvassuk itt két lappal ezután. Ezt mondta az Úr neki, sok vért ontottál, nagy háborúkat viseltél, nem építhetsz házat az én nevem tiszteletére, mert sok vért ontottál előttem a földre. Ugyanakkor jellemző Isten lelki gondozására, hogy ezzel egyidejűleg megsimogatja Dávidot, és azt mondja, hogy ettől függetlenül nagyon jó, hogy arra gondoltál, hogy templomot építs, ez igen szép és dicséretes elhatározás volt, de ugye megértette is, hogy ilyen véres kezekkel nem jó, majd a te egyik utódod, akinek békesség adatik, az megépíti ezt a házat. Dávidnak tehát egy nagyon szépen fölépített tervére, dédelgetett álmára nemet mondott Isten. Mégpedig olyan terv volt ez, ami igazán nemes és szent terv volt. Nem a maga dicsőségére akart tenni valamit. Egyedül Isten dicsőségére. És most mégis Isten egy vonással keresztül húzta ezt, nem te építesz nekem házat. Hogyan fogadta ez Dávid? Azért nagyon tanulságos ezt ma megnéznünk, és ebből a gazdag igéből más nem is szeretnék ma kiemelni, mert mi is kerülünk sokszor ilyen helyzetbe. Amikor valami szép tervünket, dédelgetett álmunkat Isten keresztül húzza. És sokszor még vallásos emberek is olyan méltatlanul reagálnak erre. Olykor még hívők is elkeserednek és lázadnak. Mit csinált Dávid, amikor Isten a prófétán keresztül ezt a kemény üzenetet küldte, nem te építesz házat nekem, punktum. Mit csinált Dávid? Akkor bement Dávid király az Úr színe elé, leült, és ezt mondta. Bemegy Dávid a szent sátorba, leül, és kiönti a szívét Istennek. És mi van a szívében? Hálaadás és Isten dicsőítés. Elkezdi sorolni, hogy Uram, te biztosan jól határoztad ezt el, hogy nem én építek házat neked, hiszen én eddig is úgy ismertelek meg téged, mint aki tudod, hogy mit cselekszel. Mert, és akkor szinte vég nélkül sorolja, hogy mennyi jót kapott eddig Istentől, milyen sok csodának lehetett szemtanúja, amit Isten cselekedett, hány szabadítást élt át, amikor nem ő vágta ki magát a bajból, hanem a hatalmas Isten szabadította meg őt, és vele együtt az ő népét. Isten bölcs, Isten jó, Isten hatalmas. Erre a hatalmas Istenre bízza rá az egész jövőjét is. Sőt, eljut erre a gyönyörű hitvallása. Uram, nincs hozzád fogható, sőt, nincs is rajtad kívül Isten. Egészen úgy van ez, ahogy hallottuk a fülünkkel. Ő sokat hallott másoktól is, Isten tetteiről. Aztán az ilyesmit vagy hiszi az ember, vagy nem. Sok mindent tapasztalt közvetlenül is Isten hatalmáról és szeretetéről. Csak nem fog ő most okoskodni, hogy de azért mégis én akarom azt megépíteni, meg miért nem engeded, meg engedjed már, meg ehhez hasonlót még sose kértem. Milyen buta beszéd lenne ez? És milyen vaskos hitetlenség lenne az ilyen okoskodás és lázongás mögött? És micsoda átgondolt, megalapozott hit van e mögött a hálaadó és Isten dicsőítő imádság mögött. Ez az ember tudja, hogy kihez imádkozik. Ő ismeri azt az Istent, akinek a nemjét minden további nélkül tudomásul veszi, teljes békességgel igent mond akkor is, amikor Isten megtiltott neki valamit, és áldja őt továbbra is, mert ismeri ezt a hatalmas Istent. Isten leállítja őt valamiben, és akkor ő leül az Isten előtt, és magasztalja őt. Mikor ültünk mi le így utoljára Isten előtt, hogy az órát nem nézve kiöntsük előtte a szívünket, és engedjük, hogy beszéljen velünk, hogy sok mindennek az okát és a célját is megértsük, hogy beavathasson az ő titkaiba. Eszembe jutott az Új Szövetségnek az a története, amikor Jézus egyszer három tanítványát, köztük Pétert is arra kérte, hogy segítsenek az ima harcaiban, és imádkozzanak vele együtt a Gecsemáne kertben. És Péter a többiekkel együtt hamarosan elaludt. És amikor Jézus befejezte az imádságát, olyan szomorúan kérdezte Pétertől: Péter, egyetlen óráig sem tudtál velem együtt viasztani. Mikor imádkoztál te utoljára egyetlen óráig az Isten előtt? Őt dicsérve, az ő tetteit elsarolva, az ő csodáiért hálát adva, ajándékait megköszönve. Hány órát eltöltünk üres, semmire való fecsegéssel? Hány óránkat beszennyezi a másokról való pletykálkodás? Hány órán át hallgatunk ostoba és a lelkünket szennyező szövegeket? Hol vannak azok az órák, amiket az Úr elé leülve vele töltenénk? Ezek az órák fordítják meg sokszor az ember életét. Ezekben az órákban és percekben kap olyan világosságot, ami bereflektorozza az egész jövőjét. Ezekben a percekben és órákban ad Isten választ a ki nem mondott kérdéseinkre is. Mert lehet, hogy Dávid szívében azért ott volt, hogy miért nem, Uram. Ez nem kapott olyan hangsúlyt, mint a mi miértjeink, de megtudja, hogy miért nem. Sőt, még annál sokkal többet is megtud. Emlékszem, hogy egyszer régen már elmondtam, de hadd mondjam most el újra azt a régi élményemet, ami nagyon ide kívánkozik, és ami nagyon jól szemléltette számomra azt, amiről itt szó van. Egyszer az utcán találkoztam egy fiatalemberrel, aki a 4 éves forma kisfiával sétált. Elkezdtünk beszélgetni. Az ilyen beszélgetést a 4 évesek rettenetesen tudják unni. Úgyhogy egy idő után ő is fölkéreckedett, úgy, ahogy a kicsik szoktak, hogy vegyél föl. Az apja fölvette a karjára, onnan mindjárt más volt a világképe és a világ nézete is, földeült a kis arca, de egy idő után az is unalmas volt, amit onnan látott, és valamit az apja fülébe súgott. Az apja azt mondta, hogy nem. Kis szünet, újabb ostrom. Megint a fülébe súgta, gondolom ugyanazt. Az apja változatlan nyugalommal és határozottsággal mondta, hogy nem. Aztán hosszabban beszélt valamit neki, az apját nem lehetett kihozni a nyugalmából, nagyon határozottan azt mondta, most nem. És akkor történt az, ami nekem példává vált. A kicsi átölelte az apja nyakát, és azt mondta, akkor jó. És azt mondtam magamban, hogy Istenem, taníts meg engem így bízni benned. Taníts meg arra, hogy innen lentről ne csak kéréseket kiabáljak oda föl neked, hanem tudjak arra vágyni és azért könyörögni, hogy vegyél föl. Nem kérek semmit. Csak szeretnék hozzád közelebb jutni. Téged jobban megismerni. És onnan a te szemed magasságából látni a valóságot. Ahogy a reformátor eleink mondták, in specie eternitatis, az örökké valóság nézőpontjából nézni a saját helyzetünket, az eseményeket, másokat, a kilátásokat, a mögöttünk levőket, mindent. Mert onnan mindennek egészen más a jelentősége, onnan mindennek a valóságos jelentőségét látjuk. És nem nagyítjuk föl a magunk sérelmeit, és nem háborgunk amiatt, amiért hálát kellene adni, és nem dicsekszünk azzal, amiért dicsőíteni kellene a mi atyánkat, vegyél föl. Aztán, ha valamely kérésemre azt mondja, hogy nem, és másodszor is azt mondja, hogy nem, akkor nem lázadok, magyarázok és okoskodom, hanem azt mondom, hogy akkor jó. Mert te tudod, hogy mire mondasz nemet, és mire mondasz igent. Mert egyedül te tudod, hogy mi jó nekem. És én látatlanba előre is ámment és igent mondok minden döntésedre. Ez a teljes bizalom, ez az igazi Isten ismeret az, amire mi eljuthatunk, de ami nagyon sokszor hiányzik belőlünk. Az, ami Dáviddal ezt mondatta, amikor kifogyott a szóból, hogy Uram, nincs hozzád fogható, sőt, nincs is rajtad kívül Isten. Pontosan úgy, ahogy eddig is azt hallottuk. És amikor Isten úgy dönt, hogy mégse vegyenek föl valakit oda, ahol szeretett volna tovább tanulni, amikor mégsem lesz munkaviszony abból, amit már fölcsillantottak valaki előtt, amikor még tovább kell válnia valakinek a társára, miközben minden héten kap esküvőkkel meghívót, miközben szépen elkészítette valami nagyon szerény és ártatlan tervét erre a nyárra, és most már így augusztus táján látja, hogy ebből sem lesz semmi, akkor el tudjuk-e mondani, hogy akkor jó. Te tudod, hogy mi jó nekem, te nem megfosztani, megszegényíteni, meggyötörni akarsz, te szeretsz engem. És sokszor éppen azzal hívsz oda magad elé, hogy valamire azt mondod, hogy nem te építesz nekem házat. És ezt követheti az, hogy oda megyek az Úr színe elé, és leülök eléje. Mert közbe jött egy betegség, vagy egy nagy csalódás, vagy anyagi akadályok támadtak, és ezzel nem dőlt össze a világ. És ez nem azt jelenti, hogy Isten nincs, vagy Isten nem jó, vagy nem szeret. Pontosan az ilyen helyzetekben vizsgázik a hitünk. Ilyenkor derül az ki, hogy hitnek nevezhető-e az, amit mi annak gondoltunk. Hogy milyen a kapcsolatunk Istennel, és van-e vele ilyen kapcsolatunk, mint ennek a kisgyereknek volt az apjával. Hogy bízunk-e mi igazán Istenben, és mennyire bízunk benne. Bárcsak el tudnánk mondani mi is, Isten minden nemje után is, hogy akkor jó. Mert amikor Dávid befejezte az imádságát, akkor megszólalt Isten. És valami olyat mondott, hogy ha Dávid nem ül, akkor lehet, hogy leült volna meglepetésében. Mert mit mond neki az Úr? Nem te építesz nekem házat, hanem én fogok házat építeni neked. Ha majd letelik az időd és pihenni térsz őseidhez, fölemelem majd utódodat, az egyik fiadat, és szilárdá teszem az ő királyságát. Ő épít majd nekem házat, én pedig megerősítem a trónját örökre. Örökre. Nincs olyan dinasztia, ahol örökké tartott volna az utódlás és az uralkodás. És mit jelent ez az egészen furcsa mondata Istennek, hogy nem te építesz nekem házat, hanem én építek neked házat. És lesz olyan utódod, aki örökké uralkodni fog. Isten itt megengedi Dávidnak, aki ott előtte ülve elcsöndesedett, és végre képes volt fölfogni ilyen kijelentéseket is. Isten megengedi neki, hogy belelásson a távoli jövőbe. Mert ez a mondat a Biblia tudósai szerint messiás jövendőlés. Isten itt előre, Dávid késői utódára, a szabadító Jézusra, Izrael messiására mutat, akinek a királysága örökké fog tartani. Ő ma is uraknak ura, és a királyoknak királya. Egy ilyen óriási ígéretet hallhat itt Dávid. Bele is rendül. Utána ilyen szavakkal folytatja az imádságot, hogy Uram, ámulok és csodálkozom, mert ki vagyok én, akit te a juhok mellől hívtál el, és emeltél Izrael trónjára, hogy nekem ilyen jövőt készítettél, és ilyen nagy kijelentést adsz. Ki vagyok én, Uram, és hogy jövök én ahhoz, hogy beleavatsz a te titkaidba, és már most tudhatom, hogy az én egyik késői utódom lesz az, akinek királysága örökké-örökké tart. És itt mondja Dávid, hogy Uram, te többet adtál nekem, mint amire én vágytam. És amit Isten itt cselekszik, az mérhetetlenül több, mint amit Dávidnak megtiltott. Milyen jó, hogy igent mondott arra, amikor Isten azt mondta, hogy nem te építesz házat. Nem is tudta, hogy mit fog kapni helyette. Milyen nagy kijelentés, milyen nagy ígéret hangzik itt el. És ő elkezdi magasztalni az Urat. És mi tudjuk azt, hogy ez az ígéret beteljesedett, és amikor Jézus Jerikóból kifelé ment, az a vakkoldús Bartimeus így kiabált utána: Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! És ő isteni teljhatalommal megadta a látást ennek a vaknak. Mert ő valóban az, akinek a jelenések könyve mondja, hogy amikor a sok szörnyű ítélet után megjelenik az Isten fia teljes dicsőségben, akkor a ruhájára ez lesz írva: uraknak ura és királyoknak királya. Mi így tiszteljük a mi megváltónkat. Isten útjai valóban csodálatosak, és az ő kegyelme végtelenül nagy. Úgy van, ahogy Dávid ennek az imádságnak a befejező részében mondja: Isten elhívta őt a juhok mellől, Izrael királyává tette, legyőzte ellenségeit, és nagy dicsőséggel ajándékozta meg. De ahogy ezt olvassuk, óhatatlanul az jut eszünkbe, hogy minket Isten még nagyobb mélységből emelt ki. A benne hívőket elhívta az ellene való lázadásból, a teljes értetlenség, hitetlenség, istentelenség sötétjéből, és sokan vagyunk itt az ő kegyelméből, akik elmondhatjuk, hogy bizony onnan emelt ki, és onnan hívott el, és még a Dávidénál is nagyobb méltóságba emelt, mert Jézus Krisztus érdeméért Isten gyermekeivé lehettünk, akik hiszünk benne, és ez a legnagyobb méltóság ezen a világon. És ő legyőzte minden ellenségünket, Jézus Krisztus a kereszten kijelenthette, hogy diadalt aratott az ellenségeinken, és őket bátran mutogatta, mint legyőzötteket, sőt, mi tudjuk, hogy dicsőséges feltámadásával, mint utolsó ellenséget legyőzte a halált is, és a benne hívőket az ő dicsőségében részesíti. És hol van ez attól a dicsőségtől, amiért Dávid itt hálát ad, és amit ő kapott Istentől? Megtelik-e a mi szívünk is hálával ezért, úgy, mint ahogy Dávid szíve tele volt? És tudatában vagyunk-e annak, hogy nekünk is az övéhez hasonló ígéreteket adott? Épp az elmúlt napokban találkoztam többekkel, akiknek a szavaiból kiderült, hogy valamilyen nagyon vágyakoznak, valami nagyon hiányzik az életükből, és sorba jutottak eszembe Isten ígéretei, amikben pont ezeket ígérte meg a benne hívőknek, ami nélkül szűkölködnek, amire vágynak, ami után sóvárognak. Szeretné sokszor sok ember lezárni a múltját, megszabadulni az önvádtól és bocsánatot kapni. Tele van a Biblia ilyen ígéretekkel, hogy eltöröltem álnokságodat, mint felleget, és mint felhőt bűneidet, térj én hozzám, mert megváltott. Hányan sóvárognak igazi békesség, nyugalom után? És Jézus megígérte az övéinek, hogy az én békességemet adom nektek, nem úgy adom azt, mint a világ. Milyen gyakran van szükségünk tanácsa, eligazítása? Isten azt ígéri a benne bízóknak, hogy bölcsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton járj. Szemeimmel tanácsollak téged. A hívő emberek vágyakoznak megszentelt, igaz életre. És olvassuk az ígéretet, hogy Jézust adta nekünk Isten szentségül, igazságul, bölcsességül és váltságul. Sőt, a mi Urunk még azt is ígéri, hogy a benne hívőket az ő dicsőségében részelteti. Mi többet akarnánk még? Csak sokszor nem vagyunk tudatában az ő ígéreteinek, és nem vesszük igénybe azt, amit az övéinek megígért. Velünk is előfordulhat az, hogy Isten valamire, amire nagyon vágyunk, nemet mond. Oda tudunk-e borulni ilyenkor az ő színe elé, hogy beszélhessen velünk, és talán annál nagyobbat adjon, mint amire vágyakoztunk. És számba szoktuk-e venni olykor az ő jó téteményeit? Tudjuk-e így elsorolni mindazt, amit Dávid is ebben az imádságban? És bízunk-e az ő ígéreteiben? akkor sokkal kevesebb aggodalmaskodás és szorongás lenne ott a szívünkben. Szeretném javasolni, hogy keressük az alkalmat arra, hogy így leülhessünk az Úr elé. Már ma is keressünk erre alkalmat, és ha még valakinek van szabadsága, a szabadságában tudatosan is keresse az Úrral való beszélgetést, de a legnagyobb rumliban és hajszában is elkészíti Isten a csendnek ezeket az alkalmait, amikor ő beszélhet velünk, mi pedig kiönthetjük előtte a szívünket. Mielőtt ezért imádkozunk is, így énekeljük el ezt a szép éneket. Szent lábaidnál ülök, hallgatok törvényedre, bűnt utálok, kerülök, hogy lehessek kedvedre, s megmutassam valóban, örül szívem a jóban. Úgy énekeljük ezt, csak hogyha valóban szívből és őszintén tudjuk ezt énekelni. A 449. ének 7. verse ez. Imádkozzunk. Istenünk, alázatosan kérünk, engedd, hogy mi is megismerjünk téged, sokkal jobban, mint ahogy most ismerni vélünk. Olyan sok téves gondolat, olyan sok primitív elképzelés keveredik a mi hitünkbe, és ezért elegyedik aztán a mi hitünk hitetlenséggel. Szabadíts meg minket minden saját elképzelésünktől, minden veled szembeni bizalmatlanságtól és kételytől. Dicsőíteni akarunk téged azzal, hogy bízunk benned, hogy úgy, ahogy hallottunk felőled, és úgy, ahogy magunk is sokszor tapasztaltuk a te jóságodat, bűnbocsátó kegyelmedet, csodatévő hatalmadat, így jövünk hozzád. És hogyha valamilyen nemet mondasz, akkor azt teljes bizalommal tudomásul vesszük, és tudjuk, hogy ez semmit nem változtat azon, hogy te vagy, te uralkodsz ezen az egész világon, amit teremtettél, és te magad vagy a szeretet és a jóság. Taníts minket így bízni benned, és így bizonyságot tenni rólad másoknak is. Könyörgünk, Úrunk, készíts nekünk olyan csendet, amikor előtted ülhetünk, és sok olyan dolgot is megélhetünk, amit rohanás közben nem lehet. Áld meg azokat, akiket csendes hetekkel ajándékozol meg. Te légy ott ezen a héten a kis hittanosokkal neszméjen, és az ige magját vesd el az ő szívükbe. Te kísérj el gazdag áldásoddal bennünket Tahiba, és add, hogy senki ne jöjjön onnan vissza érintetlenül. És kérünk, hogy kísérd el szolgáló útjukra azokat a fiataljainkat, akik ma mentek ki Kárpátaljára, hogy ott ifjúsági konferenciákon szolgáljanak. Hadd legyenek ők valóban az Isten titkainak sáfárai. De kérünk, ajándékozz meg mindnyájunkat ezzel. Adj nekünk szót szánknak megnyitásakor. Nyisd meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát. És segíts, hogy közben világítson az életünk ebben az egyre sötétebb világban. Kérünk, hallgass meg a mi szívünkben levő hálaadást és személyes kéréseinket is, és a mi közös fohászunkat is. Segíts ezt folytatni a csendben. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Térjünk vissza a mai igére. A befejező énekünk pontosan azt mondja el, amit Dávid az imádságában. A 483. ének 8. és 9. verseit énekeljük. 483. ének 8. és 9. verse. Legyen a te akaratod, ami jó s rendes, te tudod. Jó lenne, ha ezt ilyen bizalommal el tudnánk mondani. Énekeljük ezt a két verset. Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját teljád, és adjon néked békességet. Amen.